Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Emőt Pál. Mai vendégünk Lakatos Péter, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének napokban megválasztott új elnöke, akit itt üdvözölhetek a stúdióban. Mivel Lakatos Péter főállásban a Videoton társvezérigazgatója, és több mint 20 éve ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk. Szervusz, Péter!
Jó napot minden hallgatónak, és szervusz!
Mivel eddig is társelnöke voltál az MGOSZ-nak, szükség van-e a szervezetnek új stratégiára, vagy csak finomítani kell az eddigit?
Én azt gondolom, hogy ha egy több mint 100 éves szervezetről beszélünk, aminek az elmúlt 32 évben összesen két elnöke volt, akkor ugyanúgy kell az állandóságra és arra figyelni, hogy a 100 év múlva is legyen MGOSZ, mint arra, hogy nyilván egy-egy ilyen hosszú szakasz után mindig sok mindent lehet újra gondolni.
Na most az újra gondolás az azt jelenti, hogy valóban el kell kezdeni újra gondolni, például arról ugye, hogy most a magyar gazdaság milyen állapotban van, mint tudjuk azért a növekedés elég szerény, az infláció elég nagy, és ugye a költségvetési deficit viszont tetemes. Tehát ilyenkor a magyar kormánnyal folyamatosan kellene konzultálni a nagy munkaadói szervezetekkel, vagy pedig ez egy ilyen alkalomszerű dolog?
Ez pont egy olyan téma, ahol a folyamatosságon van a hangsúly, ahol a megújulástnak a lehetőségét látom és szeretném, az sokkal inkább a szervezeti és belső kérdések, hiszen azt gondolom, hogy az MGOSZ kifelé az elmúlt, mondhatom azt 30 évben jól képviselte a munkaadók érdekeit anélkül, hogy bármilyen politikai erőtérbe helyezte volna magát. Benne is van az MGOSZ alapszabályában, hogy a mindenkori kormánnyal együttműködve kívánja az érdekképviseletet ellátni, hiszen ez trivialitás, hogy nem megy máshogy. Tehát úgy gondolom, hogy egy adott gazdasági helyzetre való reakciónk ma 8 éve, 16 éve, 24 évvel ezelőtt nem volt más, és nem szabad, hogy más legyen, tehát ebben az értelemben nem érzek változást. Van egy pár olyan terület, ahol azt gondolom, hogy proaktívabbnak kell lennünk, és van is tér arra, hogy proaktívabbak legyünk. Ezek közül egy néhány. Az egyik, hogy a tagságunkat bővíteni kellene, a GYOSZ egy nagyon speciális szervezet, de azért van nagyon sok európai országban hasonló, Magyarországon speciális, hogy vannak nagyvállalati tagjai, úgy, mint például a Videóton, ezáltal lettem egyáltalán választható például, vagy például a Futureál, hogyha most Futó Péterre hivatkozok, de hál' Istennek sok
aki
másik
cég is. Aki az előző elnök
is,
volt, ugye?
Van, és sok másik cég is. De emellett különböző szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az ernyő szervezete, ahol a tagjaink az EVOSZ, az építőipart képviselve, a Magyar Kereskedelmi Szövetség, a Cementgyártók Szövetsége, és nem akarok senkit kihagyni, de nagyon sokan, tehát kb. 40 ilyen szervezet van, és ezzel együtt tudjuk képviselni a magyar munkaadók egy jelentős részét, és ezen keresztül a magyar foglalkoztatottakat dolgoztató cégeknek a nagy részét. Amiben előrelépést várok, vagy tűzök ki magam elé, ezt merem mondani, hogy a meghatározó magyar cégek nagyobb arányban legyenek direkt tagjaink is, ne csak indirekt tagjaink. Azért azt gondolom, hogy ha 4 év után azt tudjuk mondani, hogy a top 200 magyar irányítású cégből lett 20 vagy 40 közvetlen új tagunk, az egy szép eredmény lenne. A másik fontos terület, ami nagyon szívügyem, a mindennapi munkám kapcsán megélt valóság miatt, hogy mit tud az MGOSZ tenni azért, hogy a Magyarországra befektető külföldi, sokszor multinacionális cégek jobban integrálódjanak a magyar gazdaságba, és ennek az integrálódásnak nagyon sok területe van. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy mennyi magyar beszállítójuk van, mennyi magyar terméket vesz egy kereskedelmi hálózat, és a többi, és a többi. Nyilván ebben is próbálunk tovább dolgozni, de őszintén meg kell mondani, hogy az elmúlt 30 évben a nagy cégek jobbára úgy gondolták, hogy van olyan tárgyalási pozíciójuk a mindenkori, és itt hangsúlyozom, a mindenkori kormánnyal szemben, hogy nem kell nekik egy MGYOSZ közéjük és a érdekképviseletként a kormányzat felé, vagy ha mégis, akkor ott van az MCHEM, az amerikai és angol vállalatoknak a szervezete, a DUIHK, az a német ipari és kereskedelmi kamara, ami nem kamara, tulajdonképpen nem sokkal inkább egy ilyen munkaadói érdekképviseleti szervezet, és azt gondolom, hogy ennyi év után érdemes még egyszer nekifutni annak, hogy főleg azok a multinacionális cégek, akik úgy fektettek be Magyarországon, hogy az átlagosnál komolyabb döntésközpontokat hoztak itt létre, tehát nem csak egy gyár vagy egy kihelyezett kereskedelmi képviselet, azok ezen a tagságon keresztül és az itteni munkán és támogatáson keresztül is bizonyítsák azt, hogy ők a magyar gazdaságot erősítik, mint külföldi befektetők, nem csak egyszerűen külföldi befektetők, akik most épp itt vannak.
Ez a program, amiről most beszéltél, ez hány év alatt hozhat eredményt? 2, 3, 4, 5, mert hát ha eddig ugye nem jött össze, akkor én gondolom, hogy nem néhány hónap alatt fognak ők betársulni az MGYOSZ-ba.
Egyrészt never say never, tehát soha ne adjuk föl. A másik, hogy egy ilyen helyzetben jó néhány párhuzamos gondolat és ötlet fogalmazódott meg részben bennem, részben a szövetség főtitkára fejében. Éppen most jövök egy beszélgetésről, ahol az ottani alkalmazottak, tehát akik az MGYOSZ-nak a napi munkáját végzik, és azt láttam, hogy bennük is van egy csomó ötlet, amit még nem dolgoztak ki, vagy nem mertek nekivágni. Tehát azt gondolom, hogy ha ez a program nem sikerül, remélem, hogy sikerülni fog,
akkor
de nem úgy kell nekiállni, hogy öngyilkosak leszünk, hogyha 10-ből csak 6 sikerünk van, hanem akkor 6-tal több van, mintha egy se. Ettől függetlenül, hogy mondtam, ezt egy központi kérdésnek gondolom, de nem az MGYOSZ jövője szempontjából, sokkal inkább a magyar gazdaság szempontjából tartom egy kulcs dolognak, hogy akik már itt vannak, azok integrálódjanak, és hozzájuk kapcsolódva bármilyen módon több legyen ez az ország. Egy olyan programban is gondolkodunk, de ebben már a gondolkodáson túl az első lépéseket is megtettük, hogy áttekintsük szakértőkkel az elmúlt 30-35 év magyarországi külföldi befektetéseit, és megpróbáljunk olyan metrikákat kidolgozni, amiből nem meseszinten, hanem objektíven lehet azt mondani, hogy ez tetszik jobban, ez tetszik kevésbé. Ez nem egy értékelés, de mindenképpen egy orientáció. Mondok egy kevésbé triviális példát, hogy megnézni, hogy 1 milliárd forint befektetésre hány olyan magyar munkavállalója van annak a cégnek, aki nemzetközi karriert tudott csinálni. Hiszen nyilván a minél nagyobb egy befektetés, várható értékben annál nagyobb nemzetközi cégcsoportról beszélünk, annál nagyobb, sőt hatványozottan nagyobb esély kéne lenni magyaroknak nemzetközi karriert csinálni, hogy szoktuk mondani azt a néhány nagyon jó példát, mint az épp most nyugdíjban vonult Kapitány István, de Gauder Milán a Mastercardnál is. Van egy néhány ilyen hangzatos példánk, de százával kéne ilyeneknek lenni, és nem feltétlenül ilyen egészen magasra jutni. De ez például egy olyan kontribúció, amit egy ide befektető vállalat megtehet, és annak van egy pozitív esélye, hogy ezen karriert befutó emberek egy része hazajön, egy másik cégvezetője lesz, a megtakarított pénzéből céget alapít, vagy nyugdíjba menve mentorál más magyar cégeket, és nagyon sok ilyen másodlagos mérőszám van, hány cég idézőjelbe szakadt le, mint egy startup, vagy valami egy adott külföldi befektetésről, ahol fiatal mérnökök mondjuk megtanulták a csíziót, és utána maguk kezdtek valamit. Nyilván az egy jobb befektetés Magyarországnak, ahol 1 milliárd forint befektetésre 30 év alatt 7 ilyen cég van, mintha 2. És nagyon sok ilyen metrika lehet.
Említetted, hogy csupán néhány tagból áll az a saját bázis, vagy amennyi alkalmazotta van a GYOSZ-nak. Ha pedig így van, akkor lehet, hogy mint más civil közösségnél esetleg több társadalmi munkát kell bedobni azoknak az embereknek, akik részt vesznek a vezetésben. Ez egy elképzelhető dolog?
Ezt el is mondtam a közgyűlésen, ami megtisztelt azzal, hogy megválasztott, hogy tényleg azok legyen egy erős, nem feltétlenül szűk, itt az igen nagy létszámú elnökségről beszélünk, tehát annál szűkebb csapat, aki azt mondja, hogy ő egy évi 150 vagy 250 órát erre tud szánni, azért ezek az emberek, akik ott ülnek, azokra azt lehet mondani, hogy évi inkább 2500, mint 2000 órát foglalkoznak a munkájukkal, vagy a nem szórakozásukkal. Tehát ha valaki ennek a 8-10%-át egy ilyen társadalmi funkcióra investálja, az azt gondolom még a realitás határain belül van, és hiszek abban, hogy ebben lehet előrelépni. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, nyilván reménykedtem benne, de még annál is pozitívabbat, mint amiben reménykedtem. Az emberek jelentkeztek, hogy igen, én odaraknám magam. Több elnökségi tag jelentkezett, igen, hát hogyha tényleg akarunk új tagokat akvirálni, akkor neki van 2-3 jelöltje. Nyilván nekem is vannak ismerőseim, akit tudok és fogok buzdítani, de nem tartottam etikusnak, hogy mielőtt megválasztanak, kvázi az látszon, hogy hozom a tagokat, hogy megszavazzanak. Sokkal elegánsabb, hogy azok szavaztak meg, akik már eddig is tagok voltak.
Azért is vetem föl ezt, mert azért másképp elképzelhetetlen, hogy a más civil szervezeteknél rengeteg munkát tesznek bele az emberek, és ugye kisebb, hogy is mondjam, kisebb jelentőségi dologról van szó, bár ez rossz kifejezés, nyilván minden civil szervezetnek nagy a jelentősége, hogyha ő úgy gondolja. Tehát enélkül valahogy nem megy a dolog elég jól.
Itt van egy másik dimenzió is, ami valószínűleg egy általad említett típusú szerveződésnél kevésbé igaz. Tehát egy olyan szervezet, ahol a MOL, vagy az OTP, vagy Isten a Videoton közvetlen tag, ott igencsak szóba jön, hogyha van egy téma, ott a MOL, hogy az OTP hatalmas, a Videoton esetében sokkal kisebb, de létező csapata elmondja a véleményét, egy kicsit segít a kutatásban úgy, hogy ez közben nekik is megtérül. Tehát nyilvánvalóan egy Videotonos kollégát nem arra kérnék meg, hogy a nemzetközi pénzpiacok trendjeiről adjon összefoglalót, és a többi, és a többi. És a legutolsó elnökségi ülésünkön már egy mondjuk így új arc jelent meg a gazdasági elemzést terén, egy fiatalabb generációt képviselő, tehát azt gondolom, hogy itt haladunk előre, és ott is egy nagyon komoly szellemi kapacitás áll a képviselő mögött, aki itt elemzéseket mutat nekünk.
Mondok egy olyan témát, ugye, amely állandóan foglalkoztatja a gazdaság szereplőit, hát nyilván a Videotont is, és folyamatosan szembesülnek ezzel, ugye ez a munkaerőpiaci helyzet, ami helyi szinten szinte megoldhatatlan. Mit tehet a gyósz, hogy ez a helyzet a következő években javuljon? Itt mit lehet adott esetben akár többi munkaadói szervezettel közösen és a kormányzattal együtt tenni valamit? Mert úgy látom, hogy ez az egyik olyan kérdés, amit nem nagyon tud megoldani. Se a Videoton, néha se az OTP, se a MOL, ha már ezeket említettük.
Itt valószínűleg egy nem kellően pozitív választ fogok adni, de a Videotonban a társam az Ottóval egy nagyon közös gondolatunk sok éve, hogy ne a világegyenletet próbáljuk megoldani. Tehát mindaddig, amíg léteznek belátható léptékű akcióink, döntéseink, amire úgy gondoljuk, hogy a cégünk vagy az országunk irányába esik és fejleszti, én azt gondolom, hogy a fertilitási rátát például nem a Gyáriparosok Szövetsége fogja alapvetően megváltoztatni. Jól látszik Európában vagy Koreában, hogy hatalmas állami pénzek sem tudják olyan triviálisan a anyákat vagy a párokat, már ez sem triviális szülésre fogni. Ráadásul ugye ennek a megtérülése 18 plusz év alatt várható. Nyilván azért kis dolgokat lehet csinálni, tehát hogyha egy vállalatnál a környékén, akár a vállalat segítségével, vagy a gyosz szerepe, mint a legjobb gyakorlatok elterjesztője jön itt szóba, jó az óvodai ellátás, az biztos, hogy 1-2-10 éven belül valamit segít, mert könnyebb több gyereket szülni, hogyha van hova vinni. A rugalmas munkaidő, a rugalmas munkaidő keret, a részmunkaidőnek az intelligens felhasználása. Amerikában most már 15-20 éve egy realitás, hogy két hölgy megbeszéli, hogy ő 2x4 órába lát el egy 8 órás állást, ami lehet 6-2, 2-6, egynek beteg a gyerekek, az beugrik 8-al. Ezek a modellek mondjuk azt, hogy nem tipikusak még Magyarországon. Tehát ez egy másik olyan dimenzió, ahol a vállalat csak egyet lát, és mögötte kettő van, és az emberek szövetkeznek alulról. Tehát ezek azért egy kicsit más dolgok. Tehát ilyeneknek a bemutatása, a legjobb gyakorlat terjesztése bőven belefér az MGOSZ és más hasonló szervezetek feladataiba.
Azt hiszem, csinált az MGOSZ is egy tanulmányt a Kopintárki közreműködésével, ami nem is tudom, stratégiai előrejelzés címmel a munkaerőpiaci helyzettel foglalkozik, ugye jól tudom?
Hát az nem a napokban volt,
tudom. Azért,
tehát ezt ne úgy adjuk elő.
De van ilyen.
Egy felújítás nyilván azért, amikor az elkészült, ha jól emlékszem, még Magyarországon minimum 100 000-rel kevesebb külföldi dolgozott. Tehát ilyen értelemben azt mondjuk ki, hogy a magyar kormányzat operatív szinten most az elmúlt 4 hónaptól eltekintenék, kifejezetten liberálisan áll a megfelelően megszűrt és megfelelően kontrollált külföldi munkavállalók irányában, és azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú trend is, amennyire a kormány megnyilatkozásait hallhatjuk. Az mindenképpen egy megoldás, ha már mi nem szülünk eleget, az teljesen egyértelmű, hogy egy ország, ahol x 100 000 külföldi is fizett TB-t, annak ugyanannyi nagykövetet kell eltartani, a nagyjából ugyanannyi közlekedési rendőrt, tehát ezek a költségek mind oszlanak a befizetett adók arányában, ezt így is kell nézni. Nyilván lehet Németország példát is látni, hogy lehet szuboptimálisan csinálni ezeket a folyamatokat.
Hát igen, hadd vessem közbe, ugye, hogy talán nem minden hallgatónk tudja, hogy a német autóipar felfejlesztéséhez ugye török, jugoszláv, olasz autó vendégmunkások érkeztek a 60-as, 70-es években Németországban.
Azért pontosítanak, először ezek az emberek a szemetes kocsikon ültek, aztán ők később az autógyárakba dolgoztak, és a gyerekeik ma már beszerzők a Boschnál, a Continentalnál, az Audinál, a Volkswagennél.
Tehát azt akarom mondani, hogy ez nem a 2000-es évek programja volt, hanem ugye az 1960-70-es évek programja.
Így van, a 2000-es, 2010-es, 2020-as években tulajdonképpen azért hogy mondjam, nagyobb volt a túljelentkezés, és kevésbé meritokrácia, tehát a legerősebb munkaerők jöttek maguktól Európa felé.
Jó.
Tehát legyünk objektívek, mert a lónak itt tényleg nagyon veszélyes bármelyik oldalán túlságosan kilógni.
Jó, hát én azt gondolom, hogy ez az egyik feladat, ugye ez a munkaerőpiaci probléma. Én szeretném, hogyha majd az oktatás kérdéséről is beszélünk, ugye az ipar 4.0-át követő programokról is beszélnénk, a mesterséges intelligencia, a robottechnika alkalmazására, ezek mind olyan dolgok, amelyek a kormányon együtt kellene, hogy a munkaadók segítségével, hogy is mondjam, terítékre kerüljenek, és nem csak kerüljenek, hanem folyamatosan napirenden legyenek. Tehát ez legyen a napirend.
Nagyon fontos, amit most mondtál, és azért fontos szétszálazni itt egy mondatot kettővé. Tehát túlságosan, és nem csak Magyarországon, Európában is az a hangulat, hogy mi mindent kell az államnak segítenie abban, hogy itt legyen egy gyár, ott legyen ez, ott legyen amaz. Nyilván iparpolitika létezik, de az állam elsődleges feladata egy olyan háttér biztosítása, legyen ez egészségügy, legyen ez oktatás, amiben aztán ki tudnak teljesedni a vállalatok. De még egyszer mondom, az iparpolitika nem egy szitok szó, mint mondjuk a 2000-es, 90-es évek, 2000-es években egyértelműen az volt sok helyen. Nagyon fontos kérdés, hogy hogyan járunk el a mai globális kereskedelmi versenyben.
Erről még majd nagyon beszélünk a második részben, remélem.
Külön, de ez egy nagyon fontos dolog. De ezek az állam, vagy még inkább az államok csoportosulásának, mint az EU-nak a feladatai, hogy az állam egy országban, az EU mint szövetség egy szélesebb rendszerben az optimális háttér feltételeket biztosítsa azért, hogy akik tisztességesen és keményen dolgoznak, kiteljesedhessenek, és egy valódi versenyben érhessenek el eredményt.
Akkor most tartjunk egy kis szünetet, és aztán folytassuk a beszélgetést Lakatos Péterrel, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének új elnökével. Folytatjuk a beszélgetést néhány perc múlva.